ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Hallgassátok, kedves testvéreim, Istennek szent igéjét, a Péter apostol második levele, második részéből a következőképpen. De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közöttetek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját, benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el a kárhoztatásukat. Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységeibe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kímélte meg az őskor világát sem, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét. Őt őrizte meg, nyolcad magával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát. Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodomát és Gomorát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük, gonosz cselekedeteiket látva és halva. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy Istennek beszéde lakozzon bennünk gazdagon, mi pedig áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Áldott Istenünk, mennyei szerető édesatyánk, amirunk Jézus Krisztus által. Szabadító Istenünk vagy, igazságos bíránk, de szerető és irgalmas atyánk is, amirunk Jézus Krisztus által. És ma így szólítasz meg bennünket, mennyei atyaként, aki igazságosan cselekszel, kezdettől fogva, mind a világ végezetéig, és ezeket a cselekedeteidet Jézus Krisztus által viszed véghez a mi életünkben is. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy hozzánk az Úr Jézus Krisztusban hajoltál le, hogy megkeressed és megtartsad az életünket. Köszönjük, hogy meg akarsz erősíteni a próbák között, a kísértések között, hogy győzedelmesen tudjunk azokon végigjutni, és így eljutni az országba, amit te számunkra készítettél. Adj nekünk kegyelmet, Urunk, nyitott szívet, értelmes lelket, hogy be tudjuk fogadni a te tanításodat, a te igazságodat, a te világosságodat, és megtartatásnak erejét merítsük belőle most is, és az elkövetkezendő időkben is a mi számunkra. Így kérünk tehát, jöjj, Úr Jézus Krisztus, és te szólj hozzánk igéden keresztül, a te lelked által, Atyánk. Kérünk, hogy írd a szívünkbe a te tanításodat, és add nekünk azt a kegyelmet, hogy rá tudjunk figyelni a prófétai szóra, a vezető intő beszédre, és általa megtartassunk az örök életre. Kérünk, menj, édesatyánk, hallgass meg bennünket, amikor hívunk téged. Fölén fordíts felünk a te orszádat, és áld meg közösségeinket, hallgass meg népet kiáltását, amikor a mélységből, a szükségből, a veszedelmek közül szólítunk és hívunk téged. Jöjj, szabadíts meg bennünket.
ami Urunk Jézus Krisztus által. Tartsál meg és őrizzél meg. És most áldjál meg, Urunk, áld meg számunkra Te igédet, hogy örök életnek beszédévé legyen ami számunkra. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, a 475. dicsérettel készüljünk Isten igének a hallgatására. A 475. dicséret így kezdődik. Imádkozzatok és búzgón kérjetek. Testvéreim, Istennek szent igéje, mely által szól hozzánk és keresi mennyei atyánk a mi szívünket, írva található Péter második levele második részének 9. versében. Hogy a megnevezett helyen a Péter második levele második részének 9. verséből, miként szól hozzánk Isten igéje, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Szeretett testvéreim, Péter apostol a második levelében az Úrtól hallott proféciát magyarázza, méghozzá az utolsó időkről szóló jövendőlését magyarázza a lehető legtágabb összefüggések között, mint olyan hiteles tanú, aki saját fülével hallotta személyesen az Úr Jézus Krisztustól, többek közt ezt a proféciát is. Nem olvastam fel, mert nagyon hosszú lett volna. De hazamenve mindenki tegye meg, hogy végigolvassa az evangéliumokból Jézus utolsó időre szóló proféciáit, a Máté evangélium a 24. részéből és a Lukács evangélium a 17. fejezetéből. Az ítélet eseményei, hogyha elolvassuk ezeket a hosszú fejezeteket, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az ítélet eseményei bizony szomorúak, sötétek, borzalmasak, félelmet keltőek, elcsüggesztik az embert, és reménytelenné tudják tenni. Péter azonban azt mondja, az alapigénkkel is, és különösen ebben az igében, hogy nem így kell olvasni és hallgatni az Úr Jézus szavait. Nem reménytelenül, nem félelmek között, nem elcsüggedve, hanem a számunkra elkészített szabadulás bizalmával és az üdvösség reménységével. Istennek egyetlen kimondott ítélete van e világ felett, ezt azonban az igazak nem úgy fogadják, mint a gonoszak. Az igazak részére ugyanaz a büntetés, próba, míg a gonoszok részére kárhozatos ítélet. Ez a kettősség mindig, mindenhol és mindenkor jelen van az emberiség történetében. Minden veszedelemben, bajban, kísértésben, próbában, csapásban és ítéletben ez a kettősség jelen van, ott van. És ehhez az igazak másként, a gonoszok pedig egészen másként viszonyulnak. Nem volna igazságos az Isten, ha az ítélet elsőként nem az Úr házán kezdődne el. Ezért mondja Péter máshol, hogy ne riadjatok meg, mint hogyha a világ vége volna, vagy valami rettenetes dolog, mert csak az ítélet kezdődött el az Isten házán, az Isten népén, mert ez a sorrend, mindig is ez volt a sorrend. A hit, amelyik nem ment át a próbán, vagy amit nem próbált meg az Isten, nem igazi hit. Hasonlóképpen a hívő ember sem, akit nem próbált meg az Úr, az nem mondhatja magát hívőnek. Mások sem mondhatják annak. Így hát Isten megpróbálja az övét. Mindenkit, akit fiává fogad, próbára teszi, kipróbálja. A kegyeseket azonban megtartja az Isten a próbák között. Megtartja, megőrzi, és megtisztítva, megszentelve, győzelmesen hozza ki az Úr a próbából az övéit, az ő gyermekeit. Jól tudja az Isten, hogy a gyermekei hol és milyen állapotban vannak, személyesen ismeri kinek a helyzetét, az állapotát, sorsát. Van olyan felettébb való kísértés, próba, amivel kapcsolatosan azt imádkozzuk az Úr imával, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Ez nagyon komoly kérés. Ezek azok a nyomorúságok, ahol a legkülönbb szent is útvesztőbe kerül. Sejtelme sincs a megmenekülése felől. Ilyen állapotban kap emberfeletti erőt az Isten gyermeke, és tudja, hogyha ő nem is lát semmilyen kiutat, az Úr akkor is tudja, hogy kit, mikor és hogyan szabadít meg. Isten szabadítása pedig tökéletes. Ő úgy szabadít meg, hogy az a kegyes embernek a leginkább a javát szolgálja. Akkor szabadít meg, akkor szabadítja meg megpróbált fiait, gyermekeit, amikor a kísértőnek a legnagyobb vesztességet, és megszégyenülést hozza az ő szabadítása. És akkor szabadít meg az Isten, amikor ez a szabadítás az ő dicsőségét a legnyilvánvalóbbá teszi, és mindenkinek megmutatja. Így történt ez az Úr Jézus Krisztus keresztje által is. Ez a példája, vagy ez a mintapéldája az ő tökéletes szabadításának. Isten pedig mindig igazságosan, irgalmasan és csodálatosan cselekszik. Kivétel nélkül mindig. Nyugodtan az Úrra bízhatjuk a szabadítást, és annak a hogyanját, annak a kimenetelét, és előre örvendezhetünk, előre hálákat adhatunk az ő szabadító jobbjával, dicsőségesen átsegített népének, mert átsegíti mindig a bajokon és a földi életen. Még akkor is, ha ez az út, ahogy énekeltük a Zsoltárból, a halál árnyékának völgyén keresztül vezet is át. Az apostol viszont nem csak vigasztal, hanem tanítja az Isten e világon jelen való ítéletét, hogy azt felismerjük, hogy azzal szembenézzünk, és tudomásul vegyük, ne dugjuk a fejünket a homokba, ne legyünk olyanok, mint akik nem akarunk tudomást venni, mintha nem létezne, mintha nem volna ez az ítélet e világon. Ha az ítélet tekintetében, amiről maga az Úr Jézus is tanított, szólt, csak az idői síkot veszem alapul, akkor a bűnbeesés és az utolsó ítélet közti intervallumot olvassuk ki a Péter tanításából. Továbbá tanít az apostol az első engedetlenség bűnében kibontakozó ősi, az azt követő törvény és evangélium alatti emberi világokról, vagy világokban megjelenő ítéletekről is, de nem csak az emberi vetületről, az ítéletnek nem csupán az emberi vetületéről szól, hanem a mennyeiről, a mennyei eseményekről is, a bűnbeesett angyalokról, akiket Isten a mélységbe taszított, a sötétség láncaira vetett, hogy ott tartassanak fenn az utolsó, vagyis a végső ítélet napjára. Miért látja az apostolat, miért helyezi az apostol az Isten ítéletét ilyen tág összefüggésbe, keretbe? Mindebből megérthetjük, hogy a bűn, amit alig ha tudunk megragadni és megfogalmazni. De ez a bűn nem csak az emberi világokat, korszakokat megrontó valami, hanem az Isten trónja körül szolgáló angyalok egy részét is a mélységbe vetette. Így a bűnbeesés egy kozmikus esemény. Legalábbis Péter leveléből ezt olvassuk ki, hogy a bűn, a bűnbeesés az egy kozmikus esemény, amely megrendítette a mennyet és a földet, az angyalok és az emberek világát egyaránt. Komoly dolog tehát a bűn, amik ekkora pusztításra képes. Péter azt is elmondja, hogy a bűnnek, mint minden felemésztő romlottságnak, ennek gyökerénél a kívánság van. Nem fogalmazza meg, nem írja a részleteiben körül, hogy mit jelentett, mi a tartalma ennek a kívánságnak. De sejteti. Ha végigolvassuk a levelét, akkor valamit mi is megsejtünk, megérzünk belőle. Az apostol eme szavai szerint a világ nekünk, embereknek az ádámi természetünkből kiindulva csupán egy olyan arcát mutatja, amelyben minden általunk észlelt dolgot a vágy, a szenvedély, a kívánság rendez, rendszerez, és ez határoz meg. A kívánság tehát megvakít az általa nem uralt létezők meglátására és megismerésére. Valahogy így lehetne megragadni a bűnnek egyik nagyon veszélyes tulajdonságát. Ezt a kívánság uralta a világot, testvéreim, az igazságosan ítélő Isten próbák és büntetések között tartja fenn az utolsó ítélet napjára. Ebben a világban, különösen a gonoszokat. Így van ez attól a pillanattól kezdve, amikor az ember evett a jó és gonosz tudásának a fájától. Megnyilatkoztak a szemei, és utána nem sokkára elhangzott az ítélet, hogy verejtékeddel egyed kenyeredet, életed minden napján. Tehát megjelent a szenvedés az ember életében, a halál, és a következő fejezetben már azt olvassuk, hogy az ember embert ölt. És ugyanaz a büntetés csak még fokozottabb lett, és még fokozottabb lett, és hogy haladunk a vég felé, egyre sűrűbb és súlyosabb ítéletek pusztítják ezt a világot. Az apostol azt állítja a kívánság ítéletéről, azaz a telhetetlenség kárhoztatásáról, a bűn kárhoztatásáról, hogy az régtől fogva nem szünetel, a tönkretétele nem szunnyad, ez kezdettől fogva el volt rendelve. Ez pedig azt jelenti, hogy a bűn és a bűnbeesés kárhoztatása, ezek teljes megsemmisítése, egy olyan kibontakozó folyamat, aminek van mennyei színhelye, és a bűnbeeséstől kezdve végigvonul az emberiség történelmén is. A mennyekben aránylag egyszerű az események sora. A kívánság és telhetetlenség miatt fellázadt hatalmasságokat, erősségeket, fejedelemségeket, angyalokat egyetlen ellenállással vagy ellentámadással Mihály arkangyal seregei kivetették a mennyből. Olvassuk a Jelenések könyvében. Ez a győzelem áldozatot követelt. De ezt az áldozatot nem az angyalok hozták meg, drága testvérem. Mert nem az angyalok világáról van szó itt, hanem az embernek adott világról. Tehát nem az angyalok hozták meg ennek a győzelemnek az áldozatát, hanem az Isten báránya, aki vállalta, hogy egy kicsi időre kisebb lesz az embereknek szolgálattevő angyaloknál is, ezért emberi formát öltött magára. Amikor pedig mindenhez, mindenben hozzánk hasonlatos volt, megalázta magát, engedelmes volt az Atya Istennek a kereszt halálig. Ez az engedelmesség semmisítette meg a bűn erejét, a kívánságot örökre. Ez az engedelmesség. Ez az áldozat pusztította el, semmisítette meg a bűnt. Ennek a nagy győzelemnek a láttán zuhant az angyalok seregének egyharmada az örök sötétségbe, míg minden más teremtmény, köztük az üdvözített világ, és benne az üdvözített egyház is, térdre roskadva hódol az igazságosan szerető és örökké való előtt. Ez történt a Jézus Krisztus áldozatával. Azóta, hogy Isten ember teremtett, és az ember elbukott, minden egyes bűn felett végrehajtott ítélet ebbe az egyetlen nagy ítéletbe összpontosul. Az Úr Jézus Krisztus kereszt áldozatában. Mégpedig abba, amiről mi is tudunk, ami mi előttünk is leíratott, amit mi is látunk, Ő benne, vagyis Krisztusban hajtotta végre Isten az ő ítéletét e világ felett. Méghozzá a világ alapjának letétele előtt. Ez az egyetlen ítélet a mennyei és a földi, és a föld alatti világok nagy és örök látványossága. Mert bizony, Istennek ez az áldozata, az Úr Jézus Krisztusnak ez az áldozata mindig látható lesz a mennyből, a földről, az emberek világából, és a föld alatti világból, ahogy Filippi levélben olvassuk, a pokolból is. A mennyekben, a földön és a pokolban sem lehet megszabadulni, soha, vagy akár csak egyetlen pillanatig is elfelejteni Isten egyszülöttje kereszthalálát, keresztáldozatát. Ez olyan tény, amit nem lehet kitörölni, mert minden ezen áll. Jó, ha már most megbarátkozol ezzel a gondolattal, ami több, mint emberi gondolat, mert az egyfajta örök isteni jelen, eltörölhetetlen és megmásíthatatlan, ez egy megmásíthatatlan valóság, amely egyfelől a letűnő és elmúló világok örök fundamentuma, másfelől pedig az új teremtés szegeletköve, ahogy erről a proféták már szóltak, de maga az Úr Jézus is. Az Isten ítélete azonban, ez az egyszeri egy ítélet, ítélet hullámokban sodor végig a világon. És ezek az ítélet hullámok és ennek a tartalma nem sorszerű, nem véletlenszerű, hanem megtervezettem és kontrolláltan bontakozik ki, úgy is mondhatnám, hogy erős angyalok felügyelete alatt történik minden egyes ítélet a világon. Nem volt ez másként a régi világban sem, mondja Péter, amelyből az igaz Noé mindössze nyolcad magával menekült meg, mert az igazság hirdetője volt, és Isten megtartotta. Azért menekülhetett meg, mert az Isten megtartotta őt. Ebben a kijelentésben a megőrzésen, a megtartáson, a megszabadításon van a hangsúly. Az, hogy Isten képes erre a szabadításra. Isten a legkegyetlenebbül tomboló ítélet közepette is őrködve, oltalmazva őrizi, őrzi az ő gyermekeit, az ő népét, ahogy Noé is. Igazként tart meg, illetve üdvözít, ragad ki bennünket ebből a romlott és egyre romlottabbá váló világból. A törvény korszakát megelőzően Sodoma és Gomorát említi ennek példájáképpen Péter, hasonlóképpen cselekszik, tűzzel égeti fel, hamuvá teszi ezeket a városokat, de az igaz Lótot kiragadja ebből a romlásból és pusztulásból. És pedig igaz emberként ragadja ki, nem egy megromlott emberként, hanem üdvözített emberként szabadítja ki onnan. Nem olvastam fel a levél második részének a második felét, a tizedik verstől kezdve. De a tizedik verstől kezdve Péter azt részletezi, hogy milyen büntetések között tartja előzetes fogságban Isten a gonoszokat, és mi ezeknek a gonoszoknak a lényegi ismertetőjük. Nagyon precízen írja le ezt Péter. Mindezt a mi javunkért teszi, hogy az Úr kiragadjon bennünket minden tévejgések bűvköréből, és megtartson. Péter azt mondja, hogy mivel az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, vagyis Jézusról beszél, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel megajándékozott, hogy azok, akik isteni természet részeseivé lettek, kikerüljék a romlottságot, ami a kívánságban van e világon. Ez egy nagyon kerek és elég bonyolult mondat, de a lényege az, hogy ezt a romlottságot, amit megítél Isten a világon, ebből a romlottságból van szabadulás. Mégpedig azáltal az isteni természet által, amit az Isten belénk oltott, amit nekünk ajándékozott a hit által, az Úr Jézus Krisztus üdvözítése által. Összefoglalva tehát, a romlottságot, amely a kívánságban van e világon, ki tudjuk kerülni. Ettől bennünket az Úr meg tud őrizni. Nem romlunk el együtt a világgal, hanem igaz emberekként megtart a romlott világban is. Mert van erre hatalma. Erről beszél a 9. vers, amit alapigének vettem. Ki tudjuk terülni tehát? A belénk oltott isteni természet kimunkálásával. Mert nem csak az van, hogy Isten nekünk adta ezt a természet, a Krisztus Jézus természetét, hanem azt is feladatul adta, parancsba adta nekünk, hogy ezt a természetet kimunkáljuk. Hogy ezen nap mint nap egyre többet és többet dolgozzunk. És ehhez megadta a lehetőségeket. Az isteni természet akkor kap erőre bennünk, és akkor bontakoztatja ki, akkor fejti ki ezt a világot legyőző erejét, tulajdonságait, ha teljes igyekezettel, mondja Péter, a ti hitetek mellé jó cselekedeteket fogtok ragasztani. A jó cselekedetek mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrés, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Erről jó lenne minden egyes ilyen mellé ragasztott tételről egy-egy prédikációt elmondani, hogy mit is jelent. De most nem ez a célom. Ezen érdemes elgondolkozni. Mert így folytatja Péter. Mert ha ezek megvannak, mert ha ti ezen dolgoztok, és gyarapodnak ezek bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, amirunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Akiben viszont ezek nincsenek meg, aki nem ezzel tölti a keresztény életét és idejét, aki erre nem gondol, azt mondja róluk, hogy azok vak, rövidlátó, elfelejkezvén a régi bűneiből való megtisztulásukról, és oda sorolja őket a gonoszok közé a későbbiekben. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, mármint az előbbieket, nem ütköztök meg soha, nem estek el soha, mondja ő, mert aképpen adatik majd néktek gazdagon, ami Urunknak és megtartónak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Ha azt teszitek, akkor bementek a Krisztus örök országába. Zárja a gondolatot az apostol. Péter azokat is bemutatja a második részben, a második rész fejezet második felében, azokat is bemutatja, akik nem Krisztusnak örök országába mennek be, hanem az elbukott angyalokkal a pokolba mennek. A számukra a sötétség homálya van fenntartva örökre. Részletes természetrajzát adja a tévehegőknek és hamis apostoloknak a büntetések közt őrzött gonoszoknak. Először is azt mondja, hogy a testet, az érzéki testet követvén tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik, vagy a hatalmasságokat megvetik vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat káromolni nem rettegnek. A méltóságok káromlásához hozzá tartozik az is, amikor valaki a lelkipásztorát gyalázza, a tanítójával csúfolkodik, a szüleit veti meg, a gyülekezet, a közösség, az ország előjáróit gyalázza, káromolja. Ezekhez, tehát a méltóságok gyalázásához, káromlásához mindez hozzá tartozik. Most ki az, aki közülünk, ki az közülünk az, akit nem kísért meg ez a bűn? Vagy nem kísértett meg ez a bűn? És soha nem mondott egyetlen rossz szót sem az előjárójáról, vagy éppen az ország vezetőjéről. Ki az? Tehát látjuk, hogy mennyire fertőző, és képes bennünket is megkísérteni ez a fekély. Ezért tanít Péter, figyeljünk oda, ne legyünk hozzájuk hasonlók. Nem erre hívott el Krisztus, hanem arra, hogy imádkozzunk egymásért. És imádan hordozzuk egymást az Isten előtt. Továbbá másodszor azt mondja el ezekről a gonoszokról, hogy gyönyörűségnek tartják a naponkénti topzódásokat, undokságokat, fertelmeket, akik kéjelegnek az ő családságukban, az ő hamisságukban, az ő romlottságukban, gyönyörködnek abban, hogy ők mennyire gonosztevők, és mennyire átkozottak, ebben gyönyörködnek, kéjelegnek, mikor együtt lakmároznak veletek, miközben ott vannak az Isten tiszteleten, illetve befurakodnak az egyházba, és úgy adják el magukat, mint a legkülön szentek. Ez egy másik tulajdonságuk. Harmadszor azt mondja, akiknek szemei paráznassággal vannak eltelve. Tehát állandóan e körül forog az agyuk. Paráznassággal vannak eltelve, bűnnel telhetetlenek, szüntelenül vétkeznek, szüntelen nincs egy olyan pillanat az életükben, amikor ne vétkeznének, mondja róluk, elhitetik, csapdába csalják az álhatatlan lelkeket, szívük gyakorolt a telhetetlenségben átok gyermekei. Mert hiába valóság kevés szavait vagy beszédeit mondják, testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, akik valóban elszakadtak a tévejgésekben, a hittől és tévegésekben élnek. Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők maguk a romlottság szolgái, mert akit valaki legyőzött, az annak a szolgája, utal Péter az Úr Jézus szavaira. Negyedszer a jelenükhöz tartozik a rájuk igaz példabeszéd, amit az Ószövetségben is olvasunk, az ebb visszatér a saját okádására, és a megmosott disznó a sárnak fertejébe, mondja Péter róluk. Végül azt is elmondja róluk, hogy mi a végzetük azoknak, akik így gondolkodnak, így élnek, így cselekszenek, mi a sorsuk, mi a végzetük, azt is elmondja. Megfedetnek az a törvénytelenségükért Isten által, és megkapják gonoszságuk díját a testükben, learatják ennek az átoknak minden gyümölcsét, amikor úgy pusztulnak el, mint az oktalan természeti azaz a levágni való állatok, tehát úgy pusztul el ez a nemzedék, mint a mészárszékre szánt állat. Elviszik és levágják őket. Ez a részük, ez a sorsuk, ez a büntetésük. És amikor a világon azt látjuk, hogy mindezek beteljesednek és bekövetkeznek, akkor ne botránkozzunk meg. Akkor ne ijedjünk meg, tanítja Péter. Ne rettegjünk, mert ennek így kell lennie, hanem ismerjük fel az Isten jelenlétét mindezekben, és minél jobban ragaszkodjunk az Úr Jézushoz, hogy hasonló sorsra ne adjon bennünket az igazságosan ítélő. Ezt akarja kimunkálni bennünk. Így akar kiragadni minket Isten igéje, ez a tanítás is ebből a jelen való gonosz világból. Mert azért jött az Úr Jézus, hogy kiragadjon minket ebből a jelen való gonosz világból az üdvösségre. Ezektől és ennél borzalmasabb szörnyűségektől szabadít meg bennünket Jézus Krisztus, ha bizalommal menekülünk hozzá, vagyis ha bizalommal hozzá menekülünk. Tudatosan ezt tesszük. Nap mint nap ezt cselekedjük. Ne legyünk tehát restek. Ismerjük fel az igazságosan ítélő és egyben igazságosan szerető mennyei atyának tevékenységét, tevékeny jelenlétét a mi világunkon. Ismerjük föl, lássuk meg, vegyük észre, és tudjuk, hogy miről van szó. Lássuk meg, hogy az ő hatalma rettenetes büntetések között őrzi az ítélet napjára a gonoszokat. De az igazakat meg tudja szabadítani az Úr, ahogy Lótot, vagy Noét, vagy azokat, akiket nem sorol fel az ige, de mind megszabadultak. Értsük meg és érezzük meg, hogy ugyanaz a hatalom bennünket megszabadít a kísértésekből, a kísértések közül, az igazak és igazakként őriz meg, szabadít ki bennünket a romlott világból az üdvösségre, míg a gonoszokat ugyanaz az ítélet megőrzi a kárhozatra. Hagyatkozzunk bizalommal, Atyán, köztünk munkálkodó szabadítására. Ne a titkokra kérdezzünk rá, hogy mit miért cselekszik Isten. Ne erre kérdezzünk rá. Ez sokszor lázadó kérdés. Ne erre kérdezzünk rá, hogy mit miért enged meg Isten, vagy miért velem történik meg éppen ez vagy az. Ne ezt kérdezzük, hanem várjuk felkészült szívvel szabadítását, amit megígért. Mert megígérte, hogy azok, akik hozzá fordulnak, igaz szívvel hozzá mennek, azokat kimenti az Úr, megőrzi az Úr, méghozzá igazakként. Ebben bízhatunk. Akkor is ezt tegyük, ha nem látunk semmi kiutat. Mert sokszor van így, hogy semmi reményünk nincs már. Nekünk akkor is tudnunk kell, hogy Atyánknál készen van számunkra a szabadulás, a szabadítás, sőt, az üdvösség útja. Ezzel a tudattal, ezzel a gondolattal legyünk. Amen. Áldott Istenünk, szerető mennyi édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Nem könnyű megállni a bajok, a veszedelmek, a csapások, az ítélet közepette. Te mondod az igédben, Urunk, hogyha nem rövidítenéd meg az ítélet idejét, akkor még az igazak sem élnék túl, azok is elvesznének a romlottságban, a veszedelmek között, a bajok között és a szenvedések között. Mi csak por vagyunk, Urunk, és törékenyek, erőtelenek, ha a te erődet nem adod nekünk. De az Urunk, hogy felmérjük ezt a tanítást, megértsük és felmérjük, hogy mi az, amit te nekünk mondani akarsz. Megértsük a te igazságos ítéletednek a mélységét, a nagyságát, a hatalmas voltát, a rettenetes pusztító voltát. Megértsük azt, hogy mi ebben nem tudunk megállni, ha csak meg nem őrzöl, ha te meg nem erősítesz, ha te nem adod az ember feletti erőt, ami ezt is képes legyőzni, nem csak a világon levő romlottságot. Így hát segíts meg, Urunk, segíts meg most, hogy hozzád meneküljünk, és tőled kérjünk oltalmat, szabadítást és üdvösséget. Így kérünk, hogy vértezzél fel bennünket. És adj az kegyelmedből, hogy azt cselekedjük, ami előtted kedves. Hogy kimunkáljuk az isteni természetet, munkálkodjunk az isteni természeten a te parancsod szerint, hogy mindezt a romlottságot le tudjuk győzni ezen a világon. Te teszel erre képessé és alkalmassá. És köszönjük, Urunk, hogy te azt ígérted, hogy ezt megcselekszed az életünkben, hogyha hozzád jövünk. Ezért kérünk hát az Úr Jézus Krisztus nevében, segíts, hogy ezen az úton járjunk, maradjunk, és te őrizd és oltalmazd meg bennünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Köszönjük, hogy reménységgel és bizalommal fordulhatunk hozzád. És köszönjük, Urunk, hogy soha nem hagyod cserben a tieidet. Akkor sem, amikor már minden reménytelen. Te nálad már akkor készen van az örök üdvösség és szabadítás. És közel vagy hozzánk, hogy megjelenjél, hogy eljöjjél érettünk, áldott királyunk Jézus. Ezzel a reménységgel kérünk, hogy erősítsél ígéd és szent lelked által, e tanítás által is, és írd a szívünkbe örök vigasztalásodat az Úr Jézus Krisztus nevében. Kérünk továbbá, hogy segíts meg, hogy ne legyünk hivalkodók, ne soroltassunk azok közé, akik öntudatlanul ostobán káromolják a hatalmasságokat, mint akik nem tudjuk, hogy mi történik ezen a világon. Ne legyünk ilyenek, Urunk, hanem legyünk értelmes néped, akik tudjuk, hogy mi történik velünk és ezzel a világgal. Kérünk, hogy hallgass meg ebben is. És könyörgünk a gyülekezetünkért, hogy lelked által fúj keresztül ezen a népen, és adj ébredést, megerősödést, megújulást. Könyörgünk, mennyi édesatyánk, a templomunkért. Te látod, hogy milyen nehezen mozdul ki annak felújítása. És kérjük tőled, hogy fogad oltalmazó kegyelmedbe, és adurunk, hogy el tudjuk végezni a ránk mért munkát. Vidd sikerhez, Urunk, a templom megújulásának az ügyét. Az Úr Jézus nevében kérünk. És kérünk az erőtlenekért és a betegekért, a gyászolókért. Légy vigasztalónk mindannyiunknak, Szent Fiad Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vinn minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.